61. fejezet. Spencer Craig 5-kor elindult az irodájából, mert ő volt a muskétások negyedéves vacsorájának soros házigazdája. Évente 4-szer még mindig összejöttek, annak ellenére, hogy Toby Mortimer már nem volt köztük. Az év negyedik vacsoráját ezért mindig emlékvacsorának nevezték. Craig mindig parti szervíztől rendelte meg a vacsorát, hogy ne kelljen a főzéssel meg a romok eltakarításával vesződnie. A bort azonban személyesen választotta ki, és az ételt is megkóstolta, mielőtt megérkezett volna az első vendég. Gerald aznap telefonált neki, hogy izgalmas hírt fog megosztani velük, mely megváltoztathatja az egész életüket. Craig tudta, hogy holt a napjáig nem fogja elfelejteni a legutóbbi alkalmat, amikor a muskétások összejövetele fölforgatta az életüket, de mióta Danny Cartwright felakasztotta magát, azt az esetet egyikük sem hozta szóba soha. Craig hazafelé menet a kocsiban a többi muskétásra gondolt. Gerald Payne egyre magasabbra tör a cégénél, ráadásul most ő lett a konzervatív képviselőjelölt egy biztos győzelemmel kecsegtető Sussexi választókerületben. Larry Davenport az utóbbi időben kiegyensúlyozottabbnak tűnik, és még azt a 10 000 fontot is visszaadta, amit pár éve kölcsönkért tőle. Craig már régen keresztet vetett arra az összegre, és most eszébe jutott, hogy talán Larrynek is van valami bejelenteni valója. Ő maga is meg akart osztani a többi muskétással egy nagy újságot, amire tulajdonképpen számított egy ideje, de ezzel együtt örömmel töltötte el. Az utóbbi időben újra megszaporodtak a megbízásai, egyre másra nyerte a pereket, és a Danny Cartwright tárgyalásán való szereplése egyre inkább feledésbe merült. A kollégái szinte nem is emlékeztek rá, egy valakit leszámítva. A magánélete azonban finoman szólva folt hátán folt volt. Egy éjszakás kalandok adottak ugyan, de Larry húgán kívül nem akadt senki, akivel másodszor is találkozni akart volna. Sarah Davenport azonban nagyon is világosan értésére adta, hogy nem kér belőle, de Craig nem adta föl a reményt. Miután hazaért a Hambleton Terrence-en lévő házába, megnézte, milyen bort szolgálhatna föl a muskétások vacsoráján, de semmi olyat nem talált otthon, ami méltó lett volna a jeles alkalomhoz. Elvallagott a King's Road sarkán lévő boltba, és kiválasztott 3 üveg Merlot, 3 üveg márkás Ausztrál Sauvignont, meg egy nagy családi palack Laurent Perrier pezsgőt. Végső soron ünnepelni gyűlnek össze. Az üvegekkel megrakott szatyrokkal hazafelé ballagva sziréna víjogást hallott valahol a távolban, és a hang fölidézte benne az ominózus este eseményeit. A Dunlop Armsban történtek emléke nem halványult az idő múlásával. Tisztán emlékezett rá, hogy kihívta a rendőrséget, majd hazaszaladt, ledobálta a ruháit, gyorsan lezuhanyozott, vigyázva, nehogy vizes legyen a haja, majd magára kapott egy majdnem ugyanolyan öltönyt, és 17 perc múlva újra ott ült a borozóban. Ha Alex Redmayne a tárgyalás előtt lemérte volna a távolságot a Dunlop Arms és a Hambleton Terrence-i ház között, talán még inkább elhinthette volna az esküdtek fejében a kétely magjait. De hál' Istennek az ifjú Alexnek az csak a második ügye volt. Ha ő, Spencer Craig állt volna szemben Arnold Pearsonnel, többször is megtette volna a távot stopperórával a kezében, és még a járda köveket is megszámolta volna. Craiget nem lepte meg, hogy Fuller őrmester csak ilyen sokára ért be a borozóba, hiszen a sikátorban sokkal fontosabb dolga akadt, ott várta egy haldokló áldozat, meg egy vérben úszó gyanúsított. Nem volt oka feltételezni, hogy egy vadidegennek is szerepe lehetett a gyilkosságban, különösen azok után, hogy 3 tanú is megerősítette a verzióját. A pincér hallgatott ugyan, de neki már meggyűlt a baja a rendőrséggel, így nem lett volna megbízható tanú sem a vád, sem a védelem oldalán. Craig azóta is rendszeresen fölvásárolta a Dunlop Arms fölös borkészletét, és nem tette szóvá azt sem, ha a hó végén megküldött számla végösszege kissé megszaladt. Craig a konyha asztalra tette a boros üvegeket, a pezsgőt pedig berakta a hűtőbe. Ezután fölment az emeletre, lezuhanyozott, és lezserebb, hétköznapi ruhát vett föl. Éppen visszaért a konyhába, és kezébe vette a dugóhúzót, amikor csöngettek. Már nem is emlékezett rá, mikor látta utoljára ilyen életvidámnak Geraldot. Gondolta, biztos a nagy hír villanyozza föl ennyire, amit meg akar osztani velük. Hogy tetszik a választókerületi munka? Kérdezte Craig, miután fölakasztotta Payne kabátját a fogasra, és bevezette barátját a szalomba. Nem rossz buli, de én már alig várom a választásokat, hogy elfoglalhassam a helyemet az alsóházban. Craig töltött neki egy pohár pezsgőt, és megkérdezte, hallott-e valamit az utóbbi időben Larryről. A múlt héten egyik este be akartam ugrani hozzá, de nem engedett be, amit kissé furcsának találtam. Amikor én utoljára meglátogattam, borzalmas állapotban találtam, mondta Craig. Lehet, hogy csak erről volt szó, vagy esetleg nem akarta bemutatni neked a legújabb fiúját. Biztos kapott valami munkát, vélekedett Payne. A múlt héten ugyanis küldött nekem egy csekket. Megadott egy kölcsönt, amiről már rég lemondtam. Neked is, mosolyodott el Craig. Ekkor újra megszólalt a csengő. Devonport a régi fényét idéző peckes, magabiztos léptekkel ballagott be, jobbról-balról arcon csókolt a Gerardot, mint egy csapatainál szemlét tartó francia tábornok. Craig töltött neki egy pohár pezsgőt, és önkéntelenül is arra gondolt, hogy Larry 10 évvel fiatalabbnak néz ki, mint amikor utoljára látta. Lehet, hogy olyan bejelenteni valója van, amivel mindkettőjükön túl tesz. Kezdjük a mai estét pohárköszöntővel, javasolta Craig. Igyunk arra a barátunkra, aki már nem lehet köztünk. Mindhárman megemelték a poharukat, és azt kiáltották, Toby Mortimerre. Ki lesz a következő, akire iszunk? Kérdezte utána Devonport. Sir Nicholas Moncrief, felelte habozás nélkül Payne. Az meg ki a franc? Kérdezte Craig. Az az ember, akinek köszönhetően gyökeresen megváltozik az életünk. Hogy-hogy? Értetlenkedett Devonport. Nem akarta az orrukra kötni, hogy Moncriefnek köszönhetően tudta megadni nekik az adósságát, ahogy jó néhány más hitelezőjének is. A részleteket majd a vacsoránál mesélem el, mondta Payne. És ragaszkodom hozzá, hogy ma este én kerüljek sorra utoljára, mert biztos vagyok benne, hogy nem tudtok lepipálni. Há, én a helyedben nem lennék ebben olyan biztos, Gerald, mondta Devonport, aki most még önelégültebb benyomást keltett, mint máskor. Fiatal nő bukkant föl az ajtóban. Ha önök készen állnak, mi is, Mr. Craig? A triumvirátus átballagott az ebédlőbe. Szokás szerint cambridge-i történeteket idéztek föl, amelyek évről évre egyre elrugaszkodottabbak lettek. Craig helyet foglalt az asztal fönn, füstölt a lazacot tettek eléjük. A házigazda miután megkóstolta a bort, és jóváhagyólag bólintott, Devonporthoz fordult. Nem tudok tovább várni, Larry. Halljuk először a te nagy újságodat. Látszik rajtad, hogy kedvező fordulat állt be az életedben. Devonport hátradőlt, és megvárta, míg két barátja kizárólag ráfigyel. Pár napja fölhívtak a BBC-től, és megkértek, hogy ugorjak be a székházukba, a Broadcasting House-ba egy kis csevegésre. Ez általában azt jelenti, hogy fölajánlanak egy kis szerepet valami rádiójátékban, és hogy a honoráriumból épp hogy el tudok taxizni a Radcliffe Square-től a Portland Place-ig. Most viszont egy vezető producer elvitt ebédelni, és elmondta, hogy beleírnak a Holby City-be egy új szereplőt, és én vagyok az első számú jelöltjük. Úgy tűnik, a nézőkben már kezd halványulni dr. Beresford emléke. Az áldott emlékű dr. Beresfordra emelte meg a poharát Payne. Behívtak a jövő hétre próbafelvételre. Bravo! Mondta Craig, és ő is megemelte a poharát. Az ügynököm azt mondta, senki mással nem tárgyalnak, úgyhogy alig hanem meg tud kötni egy 3 éves szerződést. Az ismétlések után is fizetnének, és elég kemény lenne a meghosszabbítási záradék. Meg kell hagyni, nem rossz, ismerte el Payne, de én változatlanul biztos vagyok benne, hogy túlteszek mindkettőtökön. Craig újra töltötte a poharát, és ivott egy kortyot, mielőtt belevágott volna a mondókájába. A Lord Kancellár jövő héten látni akar, jelentette be végül, majd ismét szájához emelte a pezsgős poharat, hadd emészgessék a többiek a hírt. He, megkér, hogy vedd át a melóját? Kérdezte Devenport. Mindent a maga idejében, feleltek rég, de tény, hogy a magam fajta kis porszemeket csak akkor szólítja magához, ha föl akarja ajánlani nekik a királynő jogtanácsosa címet. Igazán rászolgáltál, mondta Devenport, és Paynnel együtt fölálltak, hogy köszöntsék a házigazdát. Még nem jelentették be hivatalosan, mondta Craig, s intett, hogy üljenek vissza. Eszetekbe ne jusson elkotyogni bárkinek is. Ezután Craig és Devenport hátradőlt, és Payne felé fordultak. Rajtad a sor, öreg cimbora, mondta Craig, kivele, mitől fog gyökeresen megváltozni az életünk? Danny kopogást hallott. Tessék, szólt ki. A nagy L állt az ajtóban, és egy jókora csomagot szorongatott.
Most hozták, főnök! Hova tegyem?
Hagyd csak az asztalon, felelte Danny, és tovább olvasott, mintha a csomag nem lenne különösebben fontos. De amint becsukódott az ajtó, egyből letette Adam Smithnek a szabad piacgazdaság elméletéről szóló művét, és az asztalhoz lépett. Nézegette egy darabig a veszélyes anyag óvatosan kezelendő jelzésű csomagot, majd leszette róla a barna csomagoló papírt. Ezután még több réteg ragasztó szalagot kellett eltávolítania, mire fölnyithatta a kartondoboz tetejét. Először egy pár 43-as gumicsizmát húzott elő, fölpróbálta, mintha ráöntötték volna. Ezután egy pár vékony latex kesztyű, meg egy jókora elemlámpa következett, amely bevilágította az egész szobát. Volt még a dobozban egy fekete nejlon kezes lábas, meg egy orr és szájmaszk. Danny választhatott, hogy fekete vagy fehér színben kéri a felszerelést, és ő a fekete mellett döntött. Csak egy buborékos, csomagoló anyagba bugyolált, veszélyes jelzéssel ellátott kis műanyag dobozt hagyott a csomagban. Nem kellett kibontania, mert pontosan tudta, mi van benne. Visszapakolta a karton dobozba a kesztyűt, a csizmát, a kezes lábast, meg a maszkot, majd elővett az íróasztal a felső fiókjából egy tekercs, vastag szigetelő szallagot, és leragasztotta a doboz tetejét. Elégedetten elmosolyodott. Ezt az 1000 fontot is jól fektette be. És te mennyivel fogsz beszállni ebbe a kis vállalkozásba? Kérdezte Craig. Kb. 1 millióval a saját pénzemből, felelte Payne. Ebből 600 000-et már át is utaltam, hogy miénk lehessen a szerződés. Nem sok az neked egy kicsit? Kérdezte Craig. Egy vasam sem maradt, ismerte be Payne, de alig ha lesz az életben még egy ilyen lehetőségem. Amit ezen a bolton nyerek, abból jól megélek képviselőként is, ha le kell majd mondanom a cégnél a társ tulajdonosságról. Hadd próbáljam megérteni, szólalt meg Devenport. Szóval azt mondod, garantálni tudod, hogy ha beteszünk egy tetszés szerinti összeget, nem egészen 1 hónap alatt megduplázod. Hát garantálni soha nem lehet semmit, felelte Payne, de ez egy kétesélyes futam, és a mi lovunk a torony magas esélyes. Egyszerű, mint a pofon. 6 millióért hozzájuthatok egy földdarabhoz, amely 15-20 milliót fog érni, ha a sportminiszter bejelenti, hol fogják fölépíteni az olimpiai velodrómot. Tehát csak akkor érvényes, amit mondasz, ha a te telkedet választja, mondta Craig. Megmutattam neked a parlamenti jegyzőkönyvet. Igen, megmutattad, mondta Craig. Láttam, mit válaszolt a miniszterasszony a két képviselő kérdéseire, de én változatlanul nem értem a dolgot. Ha ekkora buli az a telek, miért nem veszi meg ez a Moncrief nevű fazon egyedül? Nem hiszem, hogy valaha is volt 6 milliója, felelte Payne, de ő is beszáll 1 millióval. Itt valami nem stimmel, erősködött Craig. Micsoda egy cinikus vénember vagy te, Spencer, korolta Payne. Hadd emlékeztesselek rá, mi történt, amikor legutóbb ajándékoztam meg a muskétásokat egy ilyen fantasztikus lehetőséggel. Larry, Toby és én alig 2 év alatt megdupláztuk a pénzünket, amit azokba a Gloucestershire-i szántóföldekbe fektettünk. Ez most még tutibb buli, és 10 napon belül duplázhatod meg a zsetont. Oké. 200 000-et megreszkírozok, mondta Craig, de ha valami gubanc lesz, megöllek. Payne arcából kiszaladt a vér, és Devonportnak is a torkára forrt a szó. Ugyan már, csak vicceltem, mondta Craig. Szóval 200 000-re jó vagyok. És te, Larry? Ha Gerard hajlandó kockára tenni 1 milliót, akkor én is, tért magához villámgyorsan Devonport. A házamra biztos föl tudok venni ennyi kölcsönt úgy, hogy ne befolyásolja az életmódomat. Az életmódod 10 nap múlva gyökeresen megváltozik, cimbora, mondta Payne. Egyikünknek sem kell majd dolgoznia soha többé. Egy mindenkiért, mindenki egyért, próbált fölállni Devonport. Egy mindenkiért, mindenki egyért, kiáltotta uniszónóban Craig és Payne. Mindhárman magasra emelték a poharukat. És hogy teremted elő a hiányzó összeget? Fordult Paynehez Craig. Mi hárman a felét sem adtuk össze. Ne feledkezz meg Moncrief milliójáról, s a cégem elnöke is belenyom 500 000-t. Ezen kívül megkörnyékeztem pár régi haveromat, akiknek az évek során segítettem pénzt csinálni, és még Charlie Duncan is gondolkodik a dolgon, úgyhogy a hét végére együtt áll majd a teljes összeg. És mivel a muskétások következő összeröffenésének én leszek a házigazdája, gondoltam, foglaltathatnék majd asztalt a Harris bárban. Vagy a McDonald's-ban, ha a miniszter asszony meggondolja magát, jegyezte meg Craig.